itthon Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Faluműsorunkkal ma a Hargita megyei Madé falvára látogatunk. A település nagyközség az Olt folyó két partján 680 méter tengerszint feletti magasságban fekszik, Csükszeredától 10 kilométerre északra. A település valószínűleg már 1332-ben létezett a pápai tizedjegyzék összeállításakor, amikor a csikrákosi Kisboldogasszony egyházközséget említi, amelyhez 1911-ig Madé falva is tartozott. A Madé falvi helységnév kialakulására két magyarázat is létezik. Az egyik a környék első birtokosa, Amadeus volt, és nevéből alakult ki, a másik elmélet szerint az Amadeus, szeresd az Istent latin felszólításból eredezteti. 1567-ben a Regestrum a Madé falvának írja, 1602-ben már Madé falvának. Lakósága mindvégig katolikusok voltak. Madé falva az 1764. január 7-én történt császári hadak véres népirtásával, több mint 200 áldozattal a székely vértanúság jelképévé vált. Ennek emlékére emelték a Sikulicidium emlékművet, amely Andezit obeliszk oszlop 1899-ben készült, és 1905. október 8-án avatták fel. A Sikulicidium szó betűinek a római számértékek összege adja az 1764-et, a Madé falvi veszedelem évét.
Zetvéter Plébános volt az 1764-es madéfalvi ellenállásnak a vezetője.
A kaponat a 30-as években levontottak, már ugye megépült egy új központi templomunk.
Nagyon tehetségesek az itteni gyermekek.
Nem mondjuk magunkat, mindig van, amivel foglalkozni. Ha nekem nincs, akkor komaszonyomnak a kártyúban mindig kapunk munkát, ahol átdolgozunk.
Nincs, hogy nem kell tiszkerünk, későzik. Hallandóan kell.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Hudi István és népi zenekara muzsikál. Összeállításunk második részét közvetítjük. Mikrofonunk előtt Máté Sándor tanár, a Madé falvi Zöld Péter általános iskolának az igazgatója. Miért Zöld Péter a neve az iskolájuknak, igazgató úr?
Az iskolánk 1993-ban vette fel a Zöld Péter nevet. Zöld Péter plébános volt az 1764-es Madé falvi ellenállásnak a vezetője. 2003-tól vezetem az iskolát, és 93-ban tanterület úgy döntött, hogy Zöld Péter szellemén kellene tovább vigyük az oktatást. Hát ennek az embernek a kemény szilárdsága, a sziklahite, úgy érzem, hogy a gyermekeink életében is megmutatkozik.
Van sok gyerek, aki látogassa az iskolát?
Hát összben 311 gyerekünk van, nagyon örvendünk ennek, így a jogi személyiséggel is rendelkezhetünk.
Hogy oszlik meg ez a 300 gyerek?
Hát az Elpéter iskolában 1-8 osztály működik, az 1-4 osztályban 85 gyerek jár, az 5-8-ban 69, van egy szimultán osztályunk, 16 gyerek van, az előkészítő csoportban 35, és az óvodások összesen 160 vannak.
Amióta vezeti ezt az intézményt, mindig ekkora volt a létszám? Vagy vannak évek, amikor több van, amikor kevesebb?
Évektől függő egy picit. Volt olyan időszakunk, amikor 274 gyerek volt, volt olyan, hogy 325, 330 több gyerek nem volt.
Ezek a gyerekek kimondottan csak madéfalviak, vagy valahonnan beszállítanak ide gyereket?
A többsége madéfalvi gyerek, viszont a napközibe hoznak szomszéd településekről is egy pár gyereket, de nem sokat. 5-6 gyerek nem olyan sok.
Melyik település?
Csiklákosról hozzánk ide, mielőtt nincsen napközi, ezért modifálni testetünk napközit. A polgármester hivatal segítségével is így hozzák ide gyerekeket.
Milyenek a feltételek?
Még az iskolánk felújítás alatt van, 2007-ben kezdődött el kormányprogramból a felújítás. Ennek nagyon örvendünk, a polgármester hivatal nagyon támogat az épületek karbantartásában, felújításában. Az ők segítségükkel készült el egy új napközi, az építkezés ott is tart, még folytatódik. Még nincs teljesen bezárva, tudomásom szerint még uszodát is szeretnének létesíteni.
Víz, kanalizálás van az iskolában, fűtésrendszer ki van építve?
A fűtésrendszer ki van építve az iskolában, még a szimultán osztálynál van az, hogy saját kútból próbáljuk biztosítani a vizet, ami szintén iható, de ott is a nyár folyamán berészezetve a központi víz.
Ahogy jöttünk itt a településen, látunk egy román iskolának nevezett épületet. Az mitől román iskola, vagy egyáltalán van-e román tagozat?
Valamikor, még amikor az iparosodás elkezdődött, Madévfalván nagyon sok vasútas telepedett le, akik román ajkúak voltak, és azoknak a gyerekei jártak ide. Most már egy-két román gyerek van, viszont van, aki a magyar gyerekét is román osztályba adja, hogy picit tanuljanak románul, viszont az onnan is magyarul is románul is nagyon jól beszél. Tehát ilyen gond nincsen, hogy románul magyarul tanuljanak a gyerekek.
De itt a főépületben gondolom csak magyarul folyik az oktatás.
Természetesen, tehát magyarul folyik óvodában, továbbra is iskolában itt, mint magyarul folyik az oktatás.
Igazgató úr, a tanári közösség az mennyire állandó itt Madévfalván? Mert legtöbbször azt halljuk, hogy jön a szeptember, nagyjából októberig nem tudjuk, hogy kikkel dolgozzunk, aztán valahogy júniusra kialakul, de jövőben kezdjük előről. Mi a helyzet itt Madévfalván?
Hát a tanári karral kapcsolatban nagyon meg vagyok elégedve, nagyon lelkes pedagógusok dolgoznak itt az iskolánkban. Nem mondhatom azt, hogy nagyon cserélődik a tanári kar, tehát most már stabil állapotba került, és egy olyan 90% ami állandó, és 5% az, amikor valamelyik pedagógus kolléganőnk gyereket vállal, és akkor helyette kell hozzunk egy helyettesítőt. Másképpen mindennel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, főleg azzal, hogy egy családias hangulatban dolgozunk itt együtt az iskolában.
Mindenki címzetes?
Van két helyettesítő tanárunk, és a többi mind címzetes.
Helybeliek a tanárok, vagy ingáznak?
Többsége ingázik a tanári karnak, viszont én úgy érzem, hogy ez nem a oktatás hátrányára van, hanem sőt, nagyon felkészült pedagógusok járnak ki Csíkszeredából, Csíkszereda környéki, de az iskolánkban, akik oktatják a madévfalvi gyerekeket.
Gondolom, a versenyekről hozott eredmények is bizonyítják ezt.
Igen, a tavaly több mint 40 oklevelet osztottunk ki tanítzárokkal, különféle versenyeken vesznek részt, folytonosan nagyon jó díjakkal térnek haza, erre nagyon büszke vagyok. Hát egy pár versenyt fel tudnék sorolni, ilyen, hogy magyar történelmetékedő, amit március 15-én rendeznek Csíktalanfalván, azon 5-8-as diákokkal vettünk részt. A helyes irányi verseny, 1-4-es diákok vesznek részt, mesemondó szavaló versenyen szintén, Pál Lajos matematika versenyen, a kenguru külön meg volt szervezve, alfa fizika verseny.
A madévfalvi veszedelemről mit tudnak a gyerekek? Beszédtémája néha az iskolában.
Igen. Január 7-én megemlékezünk, község szintjén, ahol az iskolások külön iskolai műsorral készülnek, tehát ők nagyon is ismerik a helyi történelmet.
Igazgató úr, valamilyen felmérést végeztek el, hogy mondjuk 5-10 év múlva lesz gyerek, honnan lesz gyerek?
A polgármesteri hivataltól a kimutatásokat elkértem, és úgy látom, hogy gond nem lesz a gyereklétszám szempontjából. De jelenleg is az előkészítő csoportunk az párhuzamos osztályból áll.
Hogy a pedagógusoknak zöme ingázó órák utáni tevékenységre, vagy iskolán kívüli tevékenységre van-e lehetőség?
Igen, van lehetőség, és bármilyen iskolán kívüli tevékenység van szervezve, szívesen jönnek és végzik a feladatukat. Elmondhatom azt, hogy a polgármesteri hivatal segítségével táncsoport működik az iskolában, iskolai kórust vezet Ványoros András tanár úr, a fazakasiből zeneszakos tanárnő is besegítít, tehát ennek nagyon-nagyon örvendek. Különféle táborokban lesznek részt a gyerekek. Nagy gondot fordítottam arra, hogy a Felcsiki medencének a történelmi jellegzetességeit megismerjék, ezt az iskola másként héten meg is tettük. Ugyanakkor volt olyan kirándulási szervezve, hogy Petőfi nyomdokain, Erdélybe végigjártuk azokat a helyeket, ahol Petőfiről különféle emlékművek vannak, vagy bármi, ami az ő életkorához kapcsolódik.
A szülők partnerek a munkában?
Nagyon jó a kapcsolatunk a szülőkkel, nagyon segítenek, szülőtelkezetek is egy nagyon jó családias hangulatban zajlanak, mindenki elmondja maga véleményét, és igyekezünk összhangban a gyerekek javára dolgozni. Thank you.
Részeg Domokosné.
Részeg Domokos.
Hosszú ideig itt tanítottak Madéfalván, több generáció is kikerült a kezük alól.
Számomra ez egy nagyon kellemes emlék, sajnos már emlék, mert én nagyon szerettem tanítani. Elég keserű szívvel jöttem nyugdíjba. Amikor nyugdíjba jöttünk, itt a helyi lapban megjelent egy interjú kettőnkkel, és most úgy utólag újraolvasva azt látom, hogy nagyon borulátó voltam. A férjem nem, ő jókedvel, elégtétellel jött nyugdíjba, én sajnáltam, hogy abba kellett hagynom. Azt mondtam akkor, hogy minden szép nap után következik egy este és éjszaka. Én most is így érzem.
Igen, de az ember, gondolom, hogyha pedagógus, és ha nem is, egész életében tanít, hogyha erre lehetősége van. És én hiszem, hogy nyugdíjazása ellenére is azért valamilyen szinten csak neveli a falubelieket. Ha egyébben nem a példájával.
Önnek igaza van, mert inkább csak a példámmal, sajnos betegségem miatt eléggé visszavonultam. Örvendek, hogy a mindennapjaimat tudom élni. És én már csak abban bízom, hogy a tanítványaim, legalábbis úgy látom, hogy felnéznek rám, és örvennek, hogyha még látnak és találkoznak velem. Ez most már csak így van.
A tanítóbácsi miért ilyen optimista?
Én szülőfalumban vagyok. Nem itt kezdtem, Bihar megyébe kezdtem, utána majd Csíkszentdomokoson tanítottam 15 évet, és úgy kerültem haza nagy nehézségek árán. Különben a honvágy is mindig gyötört, mindig hazavágytam, haza akartam jönni a szülőfalomba, szüleim itt voltak, már öregek voltak, és valamit vissza akartam szolgáltatni. Abból, amit kaptam a madéfalvi tanáraimtól, tanítóimtól, én is akartam valamit visszaszolgáltatni az utókornak. Sikerült is, hál' Istennek, nagyon meg voltam elégedve, és szerettek szülők, gyermekek. Elégtételnek érzem most, hogy nyugdíjba jöttem, és jól vagyok.
A sok előny mellett bizonyára hátrány is van, ha abban a faluban tanít az ember, ahonnan származik.
Ettől nagyon féltem én is olyan szempontból, hogy hallottam a közmondást, hogy az ember proféta saját falujában nem lehet, de én nem éreztem ezt a gyerekektől, annyi szeretetet, annyi megértést kaptam. Szülőktől kevésbé, de a szülők közül is sokan tiszteltek, becsültek, és nem éltek vissza azzal, hogy falu szülöttje vagyok, és rokonok vagyunk.
Farkaslakó községhez tartozó Székelypálfalváról kerültem ide. Az egy nagyon kicsi falu, és büszke vagyok arra, hogy azért az a falu is adott a magyar társadalomnak nevelőket. Nem egyedül vagyok, aki tanári pályát futottam végig a faluból.
Milyen tantárgya volt a tanárőnek? Mire oktatta a diákokat?
Én sajnos román tanár voltam, és ugye meg is jártam ezzel a pályaválasztásommal, mert a kezdetekben Moldvába, Botosán megyébe kerültem tanítani, ahonnan 7 év múlva alig tudtam úgymond hazajönni. Utána 2 év domokosi tanítás után kerültem én is Madéfalvára. Hát mit mondhatok? Román tanárnak lenni nem könnyű, főleg egy ilyen vidéken. Ennek ellenére, hogy román tanár voltam, engem a gyermekek szerettek. Mai napig sem utálnak, és nem úgy néznek rám, mint az a nyavajás román tanárnéni, aki minket annyit kínzott, hanem szeretettel, tisztelettel adóznak nekem, és büszke vagyok erre, mert van erkölcsi elégtételem, és úgy érzem, hogy tovább élek a tanítványaimban, mert soha ennek az iskolának az életében egy ilyen jó pedagógus gárda nem volt, mint a mi időnkben, egy olyan 20-25 évig minden tanár szakos tanár volt, egy nagyon jó pedagógus közösség volt. Ezt én már többször elmondtam, hogy nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben az időben mi rengeteg tanító tanárt kineveltünk az iskolából, tehát magunk helyett háromszorosan, négyszeresen, főleg akkor a pedagógiai liceumba mentek a legjobb diákok innen, Udvarhelyre, és következett a Márton Áron, ugye, aki nem akart tanító lenni, az ment a Márton Áron gimnáziumba, Csíkszeredába is. Ebben az időben megszámoltam, hogy nem sok felcsíki, alcsíki községből jutottak be annyian, mint Madéfalváról. Arra is büszke vagyok, hogy nem csak óvónők, tanítók, tanárok kerültek ki, hanem orvosok. Nem tudnám megszámolni most, és a teljeségi kinyíve elmondani, hogy hányan, de van orvos, van, aki Bukarestbe bank aligazgatója, igazgatója, mindenféle téren, mérnökök, és arra is büszke vagyok, aki egy jó mesterember a családját tisztességes, becsületes munkájából el tudja tartani, és ő a bőrében jól érzi magát. Ez is fontos, hogy nem börtöntöltelékek kerültek ebből az iskolából ki, hanem tisztességes, becsületes emberek. Erre büszke vagyok.
Említette a tanárnő, hogy nem utálták a román tanárnőt itt Madévfalván, de ez bizonyára azért van, mert egy tanár meg tudja szeretetni is a tantárgyát, de meg tudja utáltatni is a tantárgyát. Én az utóbbi időben azt látom, hogy most már nem csak tanárok lesznek ilyen muszáj tanárok, hanem sok végzett ember nem azért az, aminek tanul, mert ő ezt szereti. Vajon ezért van az, hogy bizonyos iskolákban bizonyos tantárgyakat, amit szeretni is lehetne, ezért is utálnak a gyerekek? Mert így áll hozzá a pedagógus is?
Én azt gondolom, hogy az embernek van egy személyisége, és nem a tanterv, a tankönyvet kell használni eszközként, hanem olyan személyiség kell legyél, hogy felnézzen rád a gyermek, és érezze, hogy én követni szeretném a példáját, és úgy szeretnék élni és cselekedni, és nagyon sok tanítványom lett tanító, éppen ezért, mert tetszett az a munka, amit mi végeztünk, és ahogy végeztük, és gondolom, ebből példát vettek.
Műsorunkat a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha nem jó a tanító, akkor a tanárnak nincs, amivel dolgozzon. Gondolom, hogy sokkal nehezebb dolga van egy tanítónak, mint mondjuk egy tanárnak ebből a szempontból.
A gyermeket szeretni kell, és nem csak szeretni kell, hanem meg kell ismerni testi, lelki, szellemi igényeit, és ha azt ismered, akkor tudsz vele dolgozni. Az volt a legmegkapóbb módszerem, hogy tréfásan, viccesen dolgoztam velük, és játékkal. Óra elején egy tréfás dolgot bedobtam, azzal úgy megfogtam, hogy egész óra végéig mindenki tartva figyelte, hogy mit akarok, mit mondok. Aztán sokat dolgoztunk ilyen kultúrtevékenységet. Tánccsoportom volt. Domokoson például két tanítványom országos másodikat nyert volt a Küntárjára Monén. Úgyhogy itt is volt, ott is volt tánccsoportom. Azon kívül ünnepi alkalmakra és minden évben szerepeltünk. Ott ismeri meg a legjobban kirándulásokon, meg szereplések alkalmával a gyereket, a nevelő.
Amikor valaki aktív pedagógus, magánélet van-e? Vagy minden csak az iskola körül, a tanítás körül forog?
A családdal is kell foglalkozni, főleg az édesanyának. Otthon is van szerepe, de én azért éreztem azt, hogy családanya is vagyok, és az iskolában is komoly tevékenységem van. Éjszakákat áldoztam fel arra, hogy megfelelőképpen fel tudjak készülni, javítani, és a családomnak is minden meglegyen, ami a következő napra szükséges. Azt tettem, amit kötelességemnek éreztem, és hivatástudattal dolgoztam. És szeretettel. Tehát a gyermekkel soha nem szabad azt éreztetni, hogy én haragszom rád. Akkor sem haragszom, ha nem tanultál eleget. Esetleg megbeszéljük, és holnapra jobban fogsz teljesíteni. De sosem szerettem, hogy a gyermeket megalázzam.
Minden kornak megvannak a maga irányzatai, de mennyire lehet becsempészni a helyi dolgokat? Ha egyébről nem, Madévfalvát a madévfalvi veszedelemről szerintem mindenki ismeri, vagy illenik, hogy ismerje. Ezt a témát például be lehetett-e csempészni a kisiskolásoknál?
Volt kibondott szereplés ezzel a témával. Nem csak a madévfalvi veszedelem alkalmával léptek fel, hanem volt egy osztálytársnőm itt Madévfalván, és az szobrokat állítatott a templom kerítésén belül. Kis Ilona volt. Amikor ezeket a szobrokat, Zöld Péter szobrát is állította, akkor feleségemmel együtt egy komoly műsort állítottunk össze, kimondottan a madévfalvi veszedelemről.
És van egy híres szülöttük, Györfi Erzsébet népdalénekes. Tudnak-e a gyerekek róla?
Különben rokonok is vagyunk. Az édesapjával elsőnök a testvérek vagyunk. Erzsike miután visszajött, többször fellépett a templomba is, a kultúrotthonba is, és a szeredai táncegyüttessel is fellépett, és a gyerekek azon részt vesznek, és tudják, és be is van konferálva, ismerik. Jelenleg valaki zenetonár költözött a szülői házukba, úgyhogy jár gyakran haza, és ismerik.
Az elmúlt években, amióta nyugdíjas a tanárnő és a tanítóbácsi, visszajárt-e az iskolában?
Gondolom, hogy a diákok igényelték volna, mert azért volt egy pár diák, aki ide hozzám jött. segítséget kérni románból kísérettségi vizsgához, viszont a tantestület részéről felkérés nem érkezett. Az igazsághoz hozzátartozik az is, hogy a kollégák is nagyon kicserélődtek, megfiatalodott a tantestület, már nem is ismerem a román szakos kolléganőt, de ilyen felkérés, hogy visszamenjek, tartsak egy kísérleti próba órát, hogy hogy kellene tanítani, milyen módszereket kell alkalmazni, nem történt ilyen felkérés. Jártam vissza az iskolába, de csak a volt tanítványaim találkozóira sajnos.
A tanító bácsi vállalna ilyen felkérést?
Nem nagyon igényelték, és már fárasztó is számomra, már a 70. évvel vagyok. Nem kívánom én se azt, hogy helyettesíteni. De ők megoldják maguknak, fiatalok sokan vannak, és egymást helyettesítik.
Ványolós András vagyok, Madéfalván tanítok gyermekeket, felnőtteket, zenével foglalkozom. 4 gyermekünk van a feleségemmel.
A madéfalvi gyerekek mennyire muzikálisak, mennyire szeretnek énekelni, mennyire szeretnek hangszeren játszani?
Nekem nagyon jó volt látni azt hallani, hogy nagyon tehetségesek az itteni gyermekek. Körülbelül olyan arányt láttam tehetségben, mint bent Csíkszeredában a zeneiskolában. Egészen jó képességű gyermekek vannak itten. Persze nehéz őket megmozgatni, mert hogy az iskola az elég sok idejüket elveszi, azon kívül még vannak más programok is, ugye foci, és arra is nagyon nagy szükség van. Közben elindítottunk 2 gyermek együttest, egy iskolai kórust és egy egyházi gyermekszkólát. Azon kívül egy zenekart szeretnénk indítani, ahhoz zene elméletet tanítok nekik, és furuját most egyelőre. És jövőtől majd kapják készhez a hangszereket, és majd szaktanárok fogják tanítani őket tovább hangszerből. Én ugyanúgy folytatom a zeneelmélet tanítást nekik. Körülbelül egy olyan 60 gyermek foglalkoztatva van zenei téren.
Van olyan gyerek, aki énekel is, meg a hangszeren is játszik?
Igen, igen. Nagyon érdeklődő gyermekek, akik ugye táncba is benne vannak, énekbe is, zenekarba is, fociznak is, tehát nagyon aktívak. Ez persze egy idő után csak el fog dőlni, hogy melyikkel fog foglalkozni, de nagyon-nagyon jól bírják ezt, ügyesek.
Általában a jobb tanulók azok, akik mindenhol kipróbálják magukat? Vagy ez nem törvény, mert ha esetleg az osztályban gyengében is teljesít valaki, attól még lehet jó zenész, vagy lehet jó kórustag?
Hát inkább a második, tehát nem föltétlenül az éltanulók foglalkoznak evel a dologgal. Persze én nem látok bele annyira éppen, mert ugye az iskolában nem tanítok így hivatalosan. Mindenféle gyermeket érdekel ez a dolog. Olyanokat is, akik igazából lehet, hogy egy zeneiskolai szintet például nem bírnának meg, de azért nagyon fejlődő képesek és kitartóak, és ügyesen lehet velük haladni.
Van lemorzsolódás? Hogy elkezdik, aztán egy idő után vagy ráunnak, vagy valamilyen okból kimaradnak. Lehet-e dolgozni hosszú távra, lehet-e tervezni?
Van lemorzsolódás, az azért nem feltétlenül egy jó dolog, de azt mondják sokan, hogy ez természetes, és én is így gondolom, hogy kipróbálja, aztán úgy látja, hogy neki ez a hosszú távú munka, ugye, mert ez nem egyik napról a másik napra nincsen eredménye, ennek ilyen látható vagy hallható nagy eredménye, és akkor úgy gondolja, hogy ő inkább mással foglalkozna, vagy az internet előtt tölteni el az időt. Ugye a tévé, internet, ezek nagyon meghatározzák manapság a gyermekek életét, és éppen ezért sok gyermeket nem is lehet kirángatni a házból. Még sportra sem. Már itt falun is érezhető ennek a hatása. De vannak kitartó gyermekek, hála Istennek, és úgy gondolom, hogy nem tömeget kell megmozgatni, hanem a minőség kellene a célunk legyen, hogy azok a gyermekek kapjanak valamit, és az életük ezáltal teljesebb legyen a zene által.
A felnőtteknél másabb a helyzet, vagy nagyjából hasonló? Ők inkább azért maradnak ki, mert csak a munka, vagy fáradtak, és van esetleg egyéb családi elfoglaltság, mikor a próbák vannak. Ez úgy ráhúzható-e a felnőttekre is?
Igen, tehát ez a nyári szezon, ez egy kicsit nehezebb, viszont a dalkörben, ugye ottan mind felnőttek vannak, ott most nyáron úgy próbálunk, hogy 9-től 11-ig, tehát hogy ők még egy hosszú nap után reggel 5-kor felkelnek, vagy 4-kor, még ezt is vállalják. Persze itt a dalkörben is vannak, akik nem tudják ezt hosszú távon vállalni, kimaradtak a dologból, de úgy gondolom, hogy ez hosszú távon is működni tud.
Megmutatkoztak már valahol a kórussal?
A dalkörrel több helyen is. A tavaly pünköstkor énekeltünk Gyimesbe, az ezeréves határnál, Rákoson énekeltünk, Vacsárcsiba, Madarason, Hargitafürdőn, tehát több helyen is felléptünk, még ugye Madé falván többször is. A gyermekekkel, az iskolai kórussal eddig egy jobbacska fellépés volt, amit be tudtunk vállalni. A szkólával viszont elég gyakran éneklünk ugye a misén, és nagyon szépen alakul az a csapat is.
A zenekart mikorra sikerül összehozni?
Tervek szerint 3 éves tanulmányi idő van, és azután tud összeállni úgy igazából az, hogy tudjanak zenélni. És még egy évvel kell teljen, hogy ki tudjanak állni, tehát ez egy kicsit nehezebb.
Ezek a gyerekek, akik zenével meg énekkel foglalkoznak, ezek hozzák otthonról? A szülők is valamilyen szinten közel állnak a zenéhez, vagy ez sem egy törvényszerűség?
Vannak olyan gyermekek is, ahol a családban már volt ilyen irányú tevékenység, de általában nem. Érdekli őket és jönnek. Próbáljuk őket bátorítani és valahogy ösztönözni arra, hogy ezt érdemes csinálni. Persze ez tényleg egy hosszú távú munka, ennek az eredménye évek múlva lesz nagyon hallható vagy látható.
Olyan utcában beszélgettünk, aminek az egyik oldalán madéfalvi házak vannak, a másik oldalán pedig csicsói házak vannak. Ha jól tudom, ez a Határ utca?
Így van, Határ utca.
És a Határ utcában beszélgettünk Szentes Gábor nyugalmazott mozdonyvezetővel, akit sokan íróként is ismernek, sokan fafaragóként ismernek. Ön minek tartja magát?
Ez a két utóbbi, mind a kettő hobbiból csinálom. És ami szép benne, hogy szeretem, amit csinálok. Nyugdíjas mozdonyvezető vagyok.
Hány éve?
2000-től. Hát most már 70-hez közelebb vagyok, úgyhogy mondhatom, hogy idős nyugdíjas vagyok.
De nem mutatja, ez a lényeg. 3 könyve jelent meg, írt az egyháztörténetről, írt a családfákról, írt Madéfalváról. Hogy van a sorrend?
2005-ben jelent meg a Madéfalva hagyatéka, ez monográfia. Ami érdekes benne, 3 évenként jelentek meg. 3 év múlva megjelent a családfakutatás, rá 3 évre pedig az egyháztörténet. És a másik 3 évre 3 kiállításom volt, 2 volt Madéfalván, és 1 Bonyhádon Magyarországon.
Én, ha jól tudom, ezeket a könyveket a gyerekei segítségével hozta össze. Nehéz-e könyvet írni manapság? Nehéz volt-e összegyűjteni ezt a sok adatot? Mert nagyon tartalmas könyvek ezek.
Ugye gyerekkorban az volt, hogy a régi öregek, olyan családból származom, hol apám és a fiútestvérei foglalkoztak ilyen régi hagyományokkal, és szerették a könyvet. Könyvbúvárok voltak, és visszamenőleg olyan dolgokat tudtak, amit később megkaptam a levéltárakba, és olyan iratokba, és okmányokba, aminek használt vettem a gyerekkori emlékeket, és úgy bennem maradt, úgy belém nevelték, hogy észre se vettem.
Hogy jött az ötlet, hogy könyveket írjon egy mozdonyvezető?
Hát a dolog nagyon érdekes, mert szabad időmben volt, ugye, az, hogy olyan foglalkozásom volt abban az időben, ami mellett tudtam könyveket olvasni, és erőkkel hály történet nagyon vonzott. És a régi rendszerben olyan titott volt, vagy mellőzték a hály történetet, csak úgy éreztem, hogy egy olyan hiány pótolok, ami nincsen meg a könyvtárakban, így lett az első falu monográfia, a munkám a lányom segítségével persze.
A családfákról nehezebb volt adatokat gyűjteni? Mert ebben a könyvben megvan az egész madéfalvi családnak a családfája.
A legnehezebb volt összerakni, hogy kikiknek lesz harmazottja. És az érdekesség az, hogy szerényebb birtokkal rendelkezőknek nem volt gazdahajos, a gazdagabbaknak több volt, mint hogy kellett volna. Akkor így alakult, hogy ki kellett választani és rendszerezni az egész családfalkot. És a szépsége az egésznek az, hogy észre se vettem, és 8 évre rá a könyv lett belőle.
És most is dolgozik családfakutatáson.
Folytatom, már szeretném az 1700-as éveket is megírni, már csak a 19. század volt megírva, ami azt jelenti, hogy 1696-ban alakultak az anyakönyvek, akkor kezdték írni, és a családfalkat most vissza szeretném így vinni egyénenként, főleg akik eltávoztak, más vidéken laknak, azok kutassák őseiket, és ez egy nagyon jó sikerül nekik 200-300 évre a családfalkot összeállítani.
Akkor lesz egy bővített kiadás is ebből a könyvből?
Valószínű, hogy lesz. De egy fél könyvre való ma megvan, úgyhogy remélem, ha jóisten segítséget ad továbbra is, akkor az is meg lesz.
A harmadik könyve az az egyház történet. Volt-e sok gond a megírásával?
Az 50-es években, 48 után, az államosítás után levéltárakba az egyházi domus históriákat összeszedték és bevitték. Most ugye szabadon kutathatók a levéltárak, kivétel ugye az utolsó 100 év, és akkor így szabadon tudok belőle dolgozni és összeállítani ugye az egyház történetét, mint azok, akik evel kapcsolatban lépnek vagy érteklik.
Az egyháztól segítséget kapott-e?
Igen, nem csak segítséget, biztatást is.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A másik hobbija a fafaragás. Mióta farag? Aktív mozdonyvezető korában is faragott? Vagy csak amikor nyugdíjba került, akkor kezdődött ez a hobbi?
Hát mondhatnám gyerekkoromból, ugye apám acsót, és úgy mindig szerettem rajzolni, tudtam is, és ugye a falban megörökíteni bizonyos dolgokat, így ezt hova tovább úgy műveltem, és akkor tovább képzőket végeztem, és aztán megértem azt is, hogy a Romániai Magyar Népművészeti Szövetségnek tagja lettem, és munkámat elismerték, és mai napig is folytatom és csinálom.
Melyik munkájára a legbüszkébb?
Hát így egy ekérfaragással, amin nagyon kevesen foglalkoznak, munkáim eljutnak Ausztriába, Brazíliába, olyan meglepetés, hogy ott is, ahol a falkból nem látszódnak ki, és azt mondta, hogy a gyökereket megpucolom, összerakom, bútoroktól megkezdve olyan dolgok jönnek ezt a hasznos és kiállított tárgyak, ami nagyon kevesen csinálják.
Itt az udvaron az egyik garázsban beszélgettünk, ez úgy néz ki, mint egy néprajzi múzeum. Itt van az egész történelem jó indulattal két teremben. Most állunk egy nagyon munka előtt, itt a madéfalvi veszedelem. Hogy jött az ötlet, hogy ezt megfaragja, vagy hogy így faragja meg, ahogy látjuk?
Ez egy dombor, mű tavaly volt 250 éves évforduló, és próbáltam valami maradandót alkotni, mert ugye még a falunkban nincsen talja, az nincs múzeum, a Jövendőbeli múzeumnak a részére, és egy olyan dombormű született, nem is egy több más-más példányok, ahol megfaragtam az egész kivándorlást, a kivándorolt, kitelepült, és a kitelepített székelyeket, akik Bukovinába elvándoroltak, és a sorsukot évre lebontva, és országukra, hova kitelepültek.
Mennyi időbe tellett, hogy ezt összehozza?
Időigényes munka, több éven át készültem erre, és akkor minden településnek, ahova ők elvándoroltak, vagy kitelepítették, már egy külön könyveknek a könyvét írtak, és nagyon szép az a sorsuk, az övék, és úgy átéltem, mert nekem is van a felmenőim közt egy, amely kitelepült, és akkor faragtam egy-egy botot, és arra a botra, ma a Vándorbot címen, az a cím a kiállításnak is, ráírtam annak a településnek a nevét, ahova többen eljutottak. Ugye 3 olyan megyébe, Bács-Kiskun megye, Tolna, Baranya, plusz más-más országokban, ahol tömbbe élnek egy-egy településen. Mind-mind feltettem egy-egy botra egy kis pillangóval ráírva, hogy a településnek a nevét, és akkor csodálkoztam el, mikor könnyen szemmel láttam, hogy az érdekeltek, akik hazajöttek Madéfalára, csillogó tekintettás, könyv futott le az arcokon a meglepetéstől, amit láttak.
Itt van mellettünk az öt településnek a címere, ahol van Madéfalvi.
Ugye a címerekre rá van írva, hogy faluknak a keletkezése, Isten segíts, fogadj Isten, András falva, Hadik falva és József falvas. Mindegyiknek próbáltam a Dombór művit úgy megfaragni, ami a faluval kapcsolatos és ahol a településsel. Hát ugye ez egy kész történelem, és úgy örvendtem, hogy visszatudtam adni azt, amit úgy elképzeltem. Ami még érdekes az egészben, hogy foglalkozottával a munkával egy Balázs Gábor nevezetű történész, és egy kedvenc versikéje van, ami mindig foglalkoztatott. A versnek az volna a mondandója, hogy székelységből nőtt ki csontom, amiként a fejem hordom. Amíg élek, székely vagyok, meghalok is, az maradok. Ki a népért mit sem tészen, abból pedig csak forlészen. Hát ez a vers tőle van Balázs Gábortól, aki nagy szakértelemmel kutatta ezt az egész bukovinai témát. Gyergyő is, Remete is születjének tartsa, Magyarországon élt abban az időben, amikor mindezket megalkott.
De még van itt egy kedves idézete, azt is megörökítette Juhász Gyulától.
Hát ugye, amikor őket kitelepítették az utolsó rendet a 40-es években, az akkori külügyminiszter egy olyan kis táblát adott, amin egy Juhász Gyula idézetű vers van. Vers úgy hangzik, holt ha feljön, nap a támad, érezzétek azt a vágyat, leborulni le a földre, az anya arra az örökre.
Ez a Madéfalvi veszedelem az ágyukkal, vagy ez egy egészen más történet?
Így a Madéfalva annak egy domborműve, ami az egész falut megkezdve az erdőtől a falunak egy bizonyos határát, ugye három korabeli falu részt ábrazolja, ahol a két ágyúval, amelyik a falunak a két részén az útak szélére fel voltak téve, és onnan abban az időben hajnalkor megindult a támadás.
És itt van a Szent Anna kápolna is, megfaragva.
A kápolnát a 30-as években levontották, már ugye megépült egy új központi templomunk, és temető lett az 1848-as időktől, és épült egy rovatározó is, nem is olyan rég.
Itt vannak a székely furfangok, szeg nincsen bennük, 6 darabból vannak összeállítva, de itt vannak ládák, meg persejek, meg mindenféle játékok. Itt még egy malomkerék is van. Egy kicsit meséljen ezekről a székely furfangokról. Mitől székely furfang?
Hát a furfang maga nevében van a játéknak. Ugye, hogy ez úgy vannak összerakva az a 6 kis fa idomból összerakható céltethető. Úgyhogy bizonyos szerkezetek, ládák, parafárnum ládák, meg játékok, meg fájtörők, kis dobozkák, meg olyan persze, amit szoktak venni nászajándéknak is, hogy a kizárása nem is olyan könnyű, mert több fát el kell mozdítani, és úgy nyílik ki. Korabeli gazdasági épületeknek még régebb olyan zára volt, hogy ilyen vas nem is volt, igen, hanem fából voltak azok a zárak, és 2-3 alkatrész elmozdításával nyílott ki az a gazdasági épületnek az ajtaja, hogy amire rászerelték. Most utóbb nem használják, a páncélszekrényeknél bizonyos elemeit beépítették ott a korabeli időkben.
Hát a mai rohanó világban inkább szétverik, mint hogy kitalálják, hogy hogyan kell kinyitni ezeket a dobozokat. Például itt ez a malomkerék háza, ez egy makett?
Annak is lehet venni, meg játék is, meg makett is, meg egy olyan dolog, ami időigényes, ugye, hogy mai időben nem igen csinálják, és fájtörő, illetve úgy van összeillesztve a fából, hogy gondolkozást igényelni, az embernek szüksége van az eszére is.
Rendelésre is készít tárgyakat, vagy ami a szívének kedves megfaragja, és előbb-utóbb megveszik?
Inkább ajándéknak készítek, és ugye vannak rendelése is, akik szeretik, értékelik az ilyen régi, hagyományos munkákat, mert ezek mind a régi hagyományokban vannak újra építve, újra készítve, és megcsinálva.
Szabó Julianna vagyok, Madéfalvi.
És arról híres, hogy a Hagymafesztiválon folyamatosan megnyeri a díjakat.
Folyamatosan megnyeri, mert korotavasszal elütássuk, és egész szállított nyáron dolgozunk benne.
Ez azt jelenti, hogy jó minőségű terméket készít.
Én nem magból, hanem úgy veszem a palántot, úgy veszem a dukhagymát, és abból termelem. Én nem tudom a régi hagyományt, ezt a magot termelni.
Mekkora területen termeszti a hagymát?
Hát a tavaly 5 aron termeltem, most az idén körülbelül 2 csak.
Miért? Nem keresik a hagymát?
Nem keresik, nem. Nincsen értéke most már.
Híres a madéfalvi hagyma. Miért híres ez a hagyma? Mitől másabb, mint egy kibédi mondjuk?
Ott a Lajos Marsról ezelőtt itt termeltek. Vitték kocára, vitték brossóba, szekerekkel, diszkal cseréltek ezt-azt.
De régebben megéltek belőle?
Hát megéltek, nem volt ilyen bővilág. Nem volt ilyen bővilág, mint most, amilyen nagyra vagyunk.
A fehér hagymát, vagy inkább a piros hagymát termesztik?
Pirosat inkább. Pirosat nagyon szeretik, most jó íze van.
Meddig áll el a hagyma?
Májusban van még, május, júniusban is van, úgyhogy még most is van, fehér és piros is.
És van valami taktika, hogy hogyan kell tárolni, vagy mitől ilyen nincsen. Ellenálló?
Nincsen semmi taktika a hagymának. És akkor a tavasszal elütessük, végül dolgozunk vele, aztán a hagymafesztiválra készülünk.
Piacra termesztenek-e? Vagy csak mindenki a saját szükségletre?
Hát a tavaly a piacra is voltam, és nem tudtam eladni az egészet, az kórháznak adtam be. Az félbe sarultam.
A hagyma mellett gondolom, hogy még más is terem. Mekkora területen termeszt mondjuk zöldséget, krumplit?
A zöldséget, krumplit, körülbelül egy 70 áron pityókat, káposztát 5 áron, murkót, mindenféle zöldséget termelünk.
Mit lehet ebből gépesíteni?
Kapából, ahol gyomítózunk.
Hát akkor van mit szorakozzon itt reggeliben, vagy késő délután?
Van, hajnaltól, este későig, sötétig. Úgyhogy van, amit csinálni.
Állatok vannak?
Ló van, 50 csirkás, majóság, jó, disznók, minden van.
Akkor bizonyára kaszáló is van?
Van, kaszáló is, bőd is, minden van.
Kaszálni géppel kaszálnak, vagy azt is kézzel?
Kaszáló géppel kaszálunk, igen. Kicsi géppel, mert nincsen traktunk, még nem nyűgölődtünk ki annyira, megyünk traktunk.
Az idén már lett széna?
Tarmhely most le van kaszálva, az eső üt ide, hőste meg segít, fél tudjuk takarni, jó volt az eső, ezt vártuk.
Amikor nem kertészkedik, nem takar, akkor mivel foglalkozik?
Nincs, hogy nem kertészkedik, későszik. Itt állandóan kell, hogy olyan nincsen, hétközben vasárnap, hátra kell menni, szét kell nézni, mi hogy nő, úgyhogy örvendezünk neki.
És olyan van-e, hogy a szomszédasszonnyal össze tud ülni legalább egy fél órára, megbeszélni a teendőket?
Van, keresünk arra időt, de arra kell keresünk magunknak időt. Kicsit ki kell kapcsolódni, még ide-oda elmegyünk, rendezvények rá, arra.
Távolabb is? Vagy csak itt, ami a kultúrotthonban van?
Csak itt, nem mint távolabb.
Sosem vágyott el Madéfalváról? Nem csábította a nagyvilág?
Engem sosem. Én itt születtem, se ez itt is olok még. Gyermekeim is itt vannak. Egy leanyom, Rákoson van férhez, egy Madéfalva. Van 3 unoka, örvendezünk neki.
Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon, a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi.ro címen.
Szőcs Rózália vagyok.
Milyen az élet itt Madéfalván? Mivel telnek a mindennapok?
Nem mondjuk magunkat, mindig van, amivel foglalkozni. Ha nekem nincs, akkor komasszonyomnak a kártyúban mindig kapunk munkát, órát dolgozunk. Segítünk takarni, mindenfélében, mindenben.
Itt még működik ez a segítségnyújtás, hogy mondjuk egyik nap az én parcellámat dolgozzuk meg, a másik nap a másikét, a betakarodáskor pedig kalákázunk.
Igen, segítnek itt is az emberek egymáson. Ha jó szomszéd van, a jó szomszédnak segítünk, felkartuljuk. Ha első áldozáson, ha mi van, a gyermekeket is köszöntsük. Nekem nincs olyan sok dolgom, komoszonyomnak van, több neki kell segíteni.
Divatban van az, hogy a kapuk nyitva vannak, bármikor át lehet ugrani a szomszédba, vagy most be kell jelentkezni, hogy jönnék oda, ráértek?
Van telefonunk, és be szoktunk jelentkezni, hogy kapjuk itthon.
De hát régebben olyan természetes volt, hogy mindenki akkor jött, amikor ráért.
De most modernizálódtunk, mindenkinek van telefonja, és mi jelentkezünk, hogy itthon vagy, jövök nálatok, ha on van, akkor jövök, hanem akkor később jövök.
Ez jó, hogy így most be kell jelentkezni?
Jó. Nem potyából járunk akkor, hanem tudjuk, hogy itthon van.
Na jó, de hát azt mondja...
Addig a kávét, hogy ígyunk kávét közösen. És amellett egy kicsit elbeszélgetünk, hanem egy borpalinkat.
Na jó, de azt mondják a hozzáértők, hogy kell egy kis mozgás, úgyhogy napi fél órát legalább kell sétálni.
Sokkal fiatalabb vagy, mint komasszonyom, de nekem is kell a mozgás. idősebb vagyok, de kell a mozgás, mert hanem hízudunk, terebélyesedünk áll, úgyhogy kell a mozgás, nagyon kell.
Amikor nem dolgoznak, hanem kávéznak, pihennek, akkor miről beszélgetnek? Megbeszélik a falu baját is?
Nem beszélgetünk, ilyen pletykaságokról nem szoktunk beszélgetni. Régi dolgokat emlegessük, mikor hova megyünk, mára megyünk, mit csinálunk, mi termét, mi nem termét, mi volt jó benne, mi nem.
A sok bokros teendő mellett van-e idő rádiózni? Hallgatják-e a Marosvásárhelyi rádiót?
Rádiót is hallgatunk, tévét is nézünk.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Hargita megyei Madéfalván készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.